Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, itt a Civil Rádió a délutáni magazinnal, 117 perc a címe ennek a magazinnak, nem csak háttérrádiózóknak ajánljuk a műsorunkat. Néhány szót arról, hogy a következő két órában mi mindenről fogunk beszélni, mi mindent tudnak hallgatni. Az első témánk mindjárt a szép magyar könyvverseny lesz, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a elnöke Gál Katalinnal fogunk beszélgetni.
Szakszervezetek léptek fel a lakhatási válság ellen, egy kiadványt írtak ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a lakhatási válságot enyhíteni a szakszervezetek segítségével, és egy kerekasztal beszélgetésen mutatták be ezt a kiadványt múlt héten szerdán Szaniszló Judit, a lakásügynökség koordinátora, az Utcáról Lakásba Egyesülettől lesz majd a vendégünk, arra kérjük, hogy mutassa be röviden ezt a kiadványt.
Van egy dél-magyarországi Baranyom megyében Pécset székelő szervezet, az Emberség Erejével Alapítvány, és őket fogjuk keresni. Kanyar Katica lesz a vendégünk. A pécsi civilek partnereket keresnek, akik egyetemi kurzusok keretében dolgoznak majd egyetemi hallgatókkal. Egy érdekes kapcsolódás lesz erről a kezdeményezésről, és egy érdekes játék volt a DIA, ez a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Fox Pop játékának a bemutatója zajlott az ő közreműködésükkel. Mindenről a kétféle dologról, vagy ezekről a dologról Kanyar Katicával beszélgetünk majd.
A Magyar Kerékpáros Klub klubesteket is szervez. A következő ilyen klubes témája, hogyan tehetjük a belvárosi utcákat csendesebbé, biztonságosabbá és élhetőbbé. Arról kérdezem majd Kádár Melindát a Kerékpáros Klubtól, hogy mit érdemes tudni erről az eseményről, kiket várnak, mi lesz a téma, és persze az embereknek hogyan és milyen beleszólási lehetőségük van abba, hogy a Kerékpáros Klub milyen ügyek karoljon fel. Ezek után pedig egy TeenLab kutatással fogunk foglalkozni. Kertterápiához kapcsolódó nagyon érdekes kutatás, illetve egy képzés kidolgozása történt meg nem olyan régen a közelmúltban. Muhai Katalin, pszichológus, gyógypedagógus, az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai kar egyetemi adjunktusát, a kutatás vezetőjét kérdezzük majd arról, hogy mit érdemes tudni a kertterápiáról.
A Civil Rádió egy elég nagyszabású programot talált ki egy fél évvel ezelőtt a Szabad Közösségi Rádiózás 35 éves történetéről. Egy sorozatot készítettünk, egy podcast sorozatot és egy filmet is. Ezek a napokban teljesen elkészülnek, már jó részük készen van, és ezekről beszélgetünk itt a stúdióban ketten, Dávid és Szerénységem. A következő témát is én ajánlom, megalakult a gyerekasztal munkacsoport, a kerekasztal helyett gyerekasztal, ugye talán csak szeretném egy kicsit kihangsúlyozni. Gyurkó Szilvia lesz a vendégünk, aki a Hintalovon Alapítványnak a vezetője, és hát arról kérdezem, hogy mi is ez a koalíciónak számítható munkacsoport, mire lehet számítani?
Sporttémánk pedig zászlós síeléssel ünnepelték a Mátra Szent Istváni sípark 20. születésnapját, tehát egy kicsit kedvet szeretnénk csinálni a síeléshez. Németh Balázs szóvivő lesz majd a vendégünk.
Hát ezek nagyjából a következő két órának a tartalmai, közben jó zenék is lesznek, a hangmester és zenei szerkesztő Petik András lesz ebben a segítségünkre, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, és akkor köszöntjük Önöket a kezdés előtt a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Egy-két perc és kezdünk indulni.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése ismét meghirdette a Szép Magyar Könyvversenyt. Gál Katalint kérdezem, az egyesülés elnökét mindenről. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Gál Kati. Igen, évről évre idén már 73. alkalommal, 1952-ben indult ez a Szép Magyar Könyvverseny. Akkor az Egyesülés akkor írta ki először, és akkor úgy számolom, hogy akkor idén ez a 73. alkalom, ami viszont azt jelenti, hogy ez nem az ebben az évben, hanem az előző évben megjelent könyvek a versenyben induló tételek. Több kategóriában lehet jelentkezni, ez egy sajátos szépségversenye a könyveknek. Tehát nem arról szól, hogy csak a dizájn, csak a külső, csak a papír, csak a művészi vizuális attrakció, hanem a tartalom és a dizájnnak a együttélése, az együtt levése és nagyszerűsége adakozik a díjhoz. A következő kategóriákba indítottuk, valamennyi könyvet kiadó, természetes személy kiadó intézmény jelentkezhet erre a versenyre. Szépirodalmi-irodalmi kategória, gyermek- és ifjúsági, művészeti, ismeretterjesztő, múzeumi művészeti, tehát ezek a katalógusok, szakkönyv, könyvsorozat, és kiadunk egy év illusztrátora díjat is. Nem csak az egyesülés, hanem az általunk felállított zsűri osztogatja ezt a díjat, tehát nem a könyvszakmának a kiadóiból alakult egyesülési elnökség, hanem komoly szakemberek változatos összetételben minden területről, de a szakmát, a könyvet, a szépséget minden évben változó összetétellel ők bírálják el a könyveket. A díjakat az egyesülésen kívül még beszálltak ebbe a dologba az idők során többen, például a közjogi méltóságok, van miniszterelnöknek külön díja, van a köztársasági elnöknek külön díja, van az MMA elnöknek, a MTA-nak, a Tudományos Akadémiának külön díja, van külön díj a csak az illusztrációra, művészi különdíj, aki borítótervező, tehát mindenféle különdíjakra is lehet szert tenni, és az a feltétele a pályázott könyvnek, hogy egy könyvet ugye csak egy kategóriába lehet nevezni, de mindenki annyit ad be, amennyit csak akar, akár összes kategóriába is adhat be külön-külön. A könyvsorozat kategóriába ott minimum 3 kötetnek kell, abból egy tavaly jelent meg együtt lenni. Akkor magyar kiadásúnak kell lenni, a szerző is legyen magyar, a nyomda is legyen magyar, a nyelve is a könyvnek, és legyen első kiadású, vagy egy klasszikus mű átdolgozott új kiadása, és mindezeknek tavaly kell megvalósulni. Úgyhogy szerintem évente 100-nál mindig több könyv indul ezen a versenyen, és mindig nagy öröm a kiadók számára, hogyha elnyerik ezt a könyv, valamelyik könyvükkel, valamelyik kategória díját, mert lehetőségük van, hogy a verseny logóját, akár ilyen haskötőn, akár öntapadó matricával, akár bármilyen közleményben, verbálisan, írásban, szóban megjelenítsék, tehát tulajdonképpen kap egy állandó jelzőt az a könyv, hogy a 2024-es Szép Magyar Könyv verseny díjnyertes alkotása, és ezt szeretik, mert ez ugye nagyrészt erkölcsi, mert valami nem túl nagy jelentőségű anyagi díjjal jár, 300.000 forintot ad a MKK, az Egyesülés, és hasonlókat adnak a külsősök is, esetleg azok még valami tárgyal még felspécizik ezt a díjat. Úgyhogy én szerintem most hirdettük meg, február közepéig adják le, és az ünnepélyes átadás június 12-én lesz a Vörösmarty téren a 96. ünnepi könyvhét megnyitó eseményén.
A szépség azért eléggé szubjektív, gondolom mindenkinek más a szép. Nem tudom, hogy esetleg jelent-e az esetleg hátrányt ezen a versenyen, hogyha valaki mondjuk kisebb költségvetésből dolgozik, és kisebb költségvetéssel tudta megvalósítani a könyvét, vagy valamilyen módon kompenzálják-e ezeket az előnyöket, vagy hátrányokat, vagy van valami tendencia, ami alapján lehet ezen a versenyen jó eredményt elérni és nyerni?
Igen, de természetesen kompenzáljuk, mert aki tudja, hogy vannak az üzemszerűen működő könyvkiadók, akik ebben a pillanatban nagyon sokan közül, különösen a kicsik, nincsenek valami jó gazdasági helyzetben, viszont ezek nagyon komoly műhelyek, remek kiadványaik vannak, és nem feltétlenül csillogó, aranyélmetéses, stancolt, vagdosott, gömbölyített, svéd münkenpapírra kinyomott kiadványokkal indulnak, hanem itt, amit éppen említettem, hogy a tartalom és a forma egysége, az olvashatóság, a megfelelő betűtípus, az áttekinthető és szép esztétikus tervezés, az nem feltétlenül pénzügyi, nagy pénzügyi befektetést igényel, és amit észrevettünk, hogy múzeumi művészeti kiadványok, külön raktuk a kiadóknak a művészeti kiadványaitól, mert ott azt láttuk, hogy egy-egy nagyobb múzeumnak a még nagyobb kiállításához csatlakozó katalógus a nagyobb költségvetésből tud megvalósulni, és az aztán lehet színes, szagos, de azért nem szerettük volna őket diszkvalifikálni, de csináltunk egy múzeumi művészeti kiadványt is. Vagy például a szakkönyvek, ahol a szakkönyv az úgy képzelem el, hogy egy mondjuk egy orvosi szakkönyv, mert még azért most is vannak ilyen könyvek, annál az ábra, amit mondjuk egy transzplantációhoz, egy fogtranszplantációhoz tartozik, az nem biztos, hogy művészeti szempontból egy különleges alkotás, de viszont, hogyha ez egy jól látható, oktatásra alkalmas, érthető dolog, az mindenképpen az is egyfajta szépség és alkalmazhatóság. Az év illusztrátoránál pedig ugye mindig választunk valakit. A Magyar Illusztrátorok csapata az nemzetközileg is jól jegyzett csapat. Különösen az elmúlt időszakban a gyerekkönyveknél vesszük észre, hogy ugye azok most is nagyon jól fogyó könyvféleségek, hogy nagyon sokféle illusztráció van. Vannak egy kezdő illusztrátorok, akik még akár tanulnak, vagy akár ők maguk is még gyerekek. És valószínű szintén, hogyha nem tudom, nehéz súlyjal mérjük a művészeti színvonalát, a illusztrációknak lehetséges, hogy nem olyan alkotás, de itt is egyfajta, tehát az érzelmi intelligenciának is kell látni egy könyv illusztrációjában, nem csak a vonalak húzkodásával lehet kifejezni valami szépet. De az, hogy egy könyv szép vagy nem, az valóban szubjektív. De az, hogy a szép magyar könyv, aznál mindenképpen a tartalom és forma egységét szeretnénk valahogy kifejezni. Valószínű, hogy egy regényhez, egy kortárs regényhez, egy legrisszább esetben lenne klassz, hogyha arany mély nyomással lenne megnyomva a borító, a hátlapján sötétbe világítana, teli lenne brillant rózsaszínnel, az valószínűleg egészen más formát igényel. Tehát itt mindenképpen akár pénzügyi, akár szubjektív szépség kategóriákat igyekszünk inkább olyan komplett kategóriával alakítani, amivel lehet így nyerni dolgokat.
Köszönjük szépen, tehát február 13-ig lehet jelentkezni, az ünnepikönyvhét.hu weboldalon lehet letölteni a pályázathoz kapcsolódó nevezési lapot, várják a Szép Magyar Könyvversenyre azokat a kiadványokat több kategóriában, amelyeket beneveznének erre a díjra. Nagyon szépen köszönöm Gál Katalinnak, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökének, hogy itt volt velünk a vonalban, és sok sikert kívánunk ehhez a pályázathoz, és persze az ünnepi könyvhéthez is majd nyáron.
Rendben, köszönöm a viszontlátásig.
Viszonthallásra.
S ezért már mindent feláldozna, de közben elfelejt szeretni. Lehet, hogy úgy látod,
hogy boldog lennék!
Szakszervezetek a lakhatási válság ellen. Ez egy kiadvány, illetve az ehhez kapcsolódó beszélgetés is volt múlt szerdán. Szaniszló Juditot, a lakásügynökség koordinátorát köszöntöm itt a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, jó napot kívánok a hallgatóknak is.
A lakhatási válság ellen innovatív megoldásokra van szükség, és az egyik ilyen lehetséges út, hogy a szakszervezetek is létrehozhatnak akár lakásügynökséget is. Jól tudom meg, körülbelül erről van ez szó.
Erről van szó. Nyilván ez a fázis, amikor már szakszervezetek, főleg Magyarországon hozhatnak létre a lakásügynökséget, az majd egy későbbi, kicsit utopisztikusabb állapotot feltételez, de nálunk az utcáról lakásba egyesületnél, ahol én dolgozom, és a lakásügynökségnek vagyok a koordinátora, ott egy pilot programban működtetünk egy lakásügynökséget, és ott két szakszervezettel mi konkrétan kapcsolatban vagyunk, és tulajdonképpen ezen a modellen dolgozunk, hogy kis költségvetéssel hogyan lehet tulajdonképpen egy mintát mutatva kis lakásszámmal, hiszen mi is egy kis egyesület vagyunk, és csak a fővárosban tudunk lakásokat fogadni, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan lehet ezt csinálni, úgyhogy mi is folyamatosan tanuljuk ezt a folyamatot.
Itt közben lapozgatom ezt a kézikönyvet, amely tehát, ha jól értem, akkor arról szól, hogy ha valaki lakásügynökséget szeretne létrehozni, akkor ebben benne van, hogy hogy érdemes, hogy hogyan kell.
Hát nagyon egyszerűen fogalmazva igen, csak ez az a kérdés, hogy ki az a valaki, mert hogy elvileg ez egy állami feladat lenne egyébként a lakhatási helyzetnek a normalizálása, meg más országokban, ahol ez a lakásügynökségi modell működik, ott, mint ahogy az ideális esetben működne, ezt központi költségvetésből működtetik, és elsősorban rengeteg, illetve legalábbis minél több bérlakást építenek is. Tehát mi csak az adott állományból tudunk kiindulni, és ez, hogy valaki működtessen egy lakásügynökséget, ez soha nem egy szemét vagy egy szervezetet feltételez, hanem a ideális esetben az lenne jó, hogyha egy kiépített rendszernek az egyik szereplője lenne. De valóban, ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor erről van szó.
Mi az a probléma, amit meg tud oldani egy lakásügynökség?
Hát ugye megint az ideális állapotról tudok beszélni, nyilván az lenne a jó, hogyha ezt megfelelő lakásszámban, megfelelő infrastruktúrával csinálnák sokkal nagyobban, sokkal nagyobb befolyású emberek, de ugye nyilvánvalóan Magyarországon, és ezt mindannyian érezzük, nem csak a fővárosban, hanem országszerte is igen komoly lakhatási problémák vannak, és ennek az egyik fő oka az, hogy egyszerűen nincs elég lakható és biztonságos lakás. Nyilván ezeknek a számszerű növelése, ez nem egyik napról, egyik hónapról, egyik évről a másikra fog megtörténni, ez kéne egy átfogó stratégia, egy lakhatási stratégia, amit ez a lakásügynökség, amit mi működtetünk, meg tud mutatni, hogy működik kicsiben, az, hogy magántulajdonú lakásokat is lehet úgy bevenni ebbe a rendszerbe, hogy ott a tulajdonos is élvez előnyöket, nyilvánvalóan a bérlő is azért, mert hogy a piaci árnál alacsonyabb béren tud lakást bérelni, és közben mi vagyunk a közvetítők ebben az esetben, a mi lakásügynökségünkben, és mi vagyunk azok, akik olyan garanciákat tudunk adni a bérlőknek is, és a tulajdonosoknak is, hogy a számukra kielégítő.
Nem okozhat ez konfrontációt mondjuk az önkormányzati bérlakás állománnyal kapcsolatban, vagy bárkivel kapcsolatban?
Tulajdonképpen nem, mert azt tudni kell, hogy mi is együttműködünk önkormányzatokkal, ezek kiegészítik egymást, ezek a programok, sőt az önkormányzatok azért is lehetnek erősen idézőjelben hálásak ezért, mert hogy az ő lakásállományuk is nagyon alacsony, nagyon rossz állapotú ingatlanjaik vannak, és igazából próbáljuk kiegészíteni azt a szolgáltatást, amiben nekik is megvannak a korlátaik, tehát igazából nem ütköznek itt érdekek egyáltalán, sőt.
Ehhez egy eléggé, vagy szerintem lehet, hogy
rossz felé kapizsgálok, de talán úgy lenne hatékony egy ilyen lakásügynökség működtetése, hogyha azok, akik egy ilyen folyamatban érintettek, ők együtt tudnának működni, és akár részt tudnának venni az egyesület vagy a lakásügynökség működtetésében. Tehát mondjuk azok a bérlők is érdekelté válnának a lakásügynökségben, akik ezekben a lakásokban élnek.
Igen, ez egy későbbi ideális állapotot feltételez, az nyilvánvaló, hogy a bérlőknek abszolút együttműködőnek kell lenniük, mint ahogy egyébként egy ideális lakásbérlés során is ez megtörténik, de egyébként kiindulva abból valóban, hogy itt most egy szakszervezetek számára készített, elsősorban szakszervezetek számára készített kiadványról van szó, és tudjuk azt, vagy tudható az, hogy a szakszervezeti tagok azért aktívan kiveszik a részüket ebből a munkából, illetve a tagságuk révén. Ezért valóban, hogyha mondjuk ilyen közösségi lakhatásban gondolkodunk, akkor igen, ez lehetséges, hogy a bérlők kiveszik aktívan a részüket, tehát akár a felújításban, a lakások működtetésében, közösségi programok szervezésében, de mi még nem ezen a szinten vagyunk a lakásügynökséggel, illetve a szakszervezetekkel, nem ilyen módon működünk együtt.
Lehet, hogy messzire vesz ez a kérdés, de elég erősek, vagy vannak elég erős szakszervezetek a Magyarországon ahhoz, hogy egy ilyen programot megvalósítsanak?
Hát, abszolút jogos a kérdés. Nyilvánvalóan azért a szakszervezetek már így a történelmi múltjukból adódóan is nem annyira erősek, mint amennyire erősek lehetnének, de nagyon, nagyon jól és innovatívan próbálnak ezekkel a korlátozott eszköztárakkal, amikkel rendelkeznek, dolgozni, és azért az tudható, hogy nincs egy szakszervezet sem olyan helyzetben ma Magyarországon, aki akár lakások építésébe tudna fogni. Tehát, hogy a korlátaikkal tisztában vagyunk, ők is tisztában vannak, és azért egy lehetséges járható út az, hogy már meglévő lakásokat, magántulajdonú lakásokat próbálunk ebbe a rendszerbe bevonni.
Tehát egyfajta adományként lehetne felfogni mondjuk az, hogyha valaki felajánlja a saját lakását ebbe a rendszerbe?
Én nem gondolom, hogy ez adomány, mert hogy ő eléggé kézzelfogható, szolgáltatásokat kap ezért, uh-huh. Olyan biztonságot nyújtunk a tulajdonosoknak, ami én azt gondolom, hogy magasabb szintű, mint akár a piaci, sokszor magasabb szintű, mint a piaci kiadás során. Tehát, hogy például a bérleti díjgaranciát, a lakásnak a műszaki állapotát nagyon-nagyon szorosan és szigorúan ellenőrizzük és folyamatosan karbantartjuk. Tehát azért, mert ő valamennyivel alacsonyabb áron tudja kiadni így a lakását, viszont olyan szolgáltatásokat kap cserébe, ami egyébként forintban számszerűsíthető lenne, de mi ezt szolgáltatásként nyújtjuk, főleg a biztonságot.
És akkor honnan lehet megteremteni ezt a bizonyos különbözetet, amivel kisebb vagy alacsonyabb áron lehet ezeket a lakásokat kiadni, mint a piaci ár lenne egy ilyen lakásügynökség keretein belül?
Hát azt korábban már ugye mondtam, hogy azért ez elsősorban ideális esetben állami feladat lenne. Ez nem egy piaci alapon működő lakásügynökség, mi nem profitot termelünk, ez talán nem titok, hogy ez ennek magasak a költségei, tehát hogy ebből mi nyerességet nem tudunk és nem akarunk generálni. Próbálunk úgy nullára kijönni, hogy a bérlőnek is kielégítő szolgáltatást nyújtsunk, a tulajdonok is sok is elégedettek legyenek, és ugye az alacsonyabb használati díj, mert hogy használati díjat fizetünk a tulajdonosnak, ezen felüli költségeket mi próbáljuk átvállalni, illetve közösen a bérlővel valahogy optimalizálni. Tehát ez nem egy profitábilisan működő, hanem itt elsősorban a szolgáltatás, és ennek a társadalmi haszna az, ami nagy. Tehát mi ugye nem kapunk semmilyen állami támogatást, mi egyéni felajánlásokból, pályázati pénzekből és egyéb független forrásokból működünk, és főleg azt szeretnénk megmutatni, hogy ez, ami kicsiben működik, ez akár nagyban is működhetne, hogyha lenne hajlandóság erre a magasabb szinteken bekapcsolódni.
Van esetleg arra valamilyen becslés, hogy hány kihasználatlan lakás lehet, akár Budapesten, akár az országban, vagy egyáltalán, hogy van-e sok?
Hát erre azt tudom mondani, hogy valószínűleg, tehát hogy ez felmérhetetlen pont azért, mert ezek a lakások kihasználatlanak, üresen állnak, nem tudják a tulajdonosokat elérni. Ez becslések vannak, és most én nem fogok tudni egy konkrét számot mondani, de pont ezért nagyon, nagyon nehéz kalkulálni ezekkel a lakásokkal, mert hogy ezek nagyon sokszor felderíthetetlenek. És amikor hozzánk tulajdonosok eljutnak, az általában úgy tett, hogy nem mi vadásszuk a tulajdonosokat, hanem pont egy például, hogy egy ilyen rádióműsorban tudunk erről beszélni, és felkeltett az érdeklődéseket, akkor megkeresnek ők minket. De valóban az üresen álló lakások száma az megbecsülhető, de pontosan soha nem fogjuk tudni.
Mondjuk, hogyha felkerekedne most egy szakszervezet, és azt mondaná, hogy jó, csináljuk egy lakásügynökséget, önök aztán később segítik ezt a munkát, tudnak valamilyen szakmai támogatást adni?
Igen.